Győről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Örökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új gázerőmű épül a Mátrában, 40 milliárd forintos óvoda és útfelújítás kezdődik hamarosan Miskolcon, szakmai munkájáért kapott díj a Dudás Béla erdészetvezető. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Az utolsó adminisztratív feltétel teljesülésével elkezdődhet a kivitelezés, a munka hamarosan indul. Magyarországon másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű, az ellátásbiztonság és energiaszuverenitás erősítése érdekében most három új blokk is létrejön Kelet-Magyarországon. Az egyik a Mátrai erőmű visontai telephelyén szolgálja majd, az áramszolgáltatás zavartalansága mellett a térség munkáját megőrzését is, írták. Az EVM csoport barna mezős beruházásában kiváló helyi adottságokra, meglévő közműcsatlakozásokra támaszkodhat a kivitelező nemzetközi konzorcium. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is, olvasható a bejegyzésben. 40 milliárd forint pályázati pénzből óvoda és útfelújítás kezdődik hamarosan Miskolcon. Ezt Lázár János építés és közlekedési miniszter jelentette be az Avasváros részen megtartott 9. Lázár infón. Az útfelújítás ebben a város részben a Pattantyús utcával kezdődik, de a legnagyobb volumenű fejlesztés a város két végét összekötő 3-as és 26-os utak megújítása lesz.
A Büxíve program keretében a polgármester kérése a kormányzathoz, függetlenül attól, hogy rászavaztak vagy sem, hogy 10 milliárd forintot adjon a kormány részben a város megmentése, részben pedig a helyi közúthálózat felújítása érdekében. Amikor itt jártam a polgármester úrnál márciusban, akkor tettem egy ajánlatot. Mi felújítunk 10 kilométernyi állami utat, ez kerül 3,5 milliárd forintba, megtervezzük közösen annak az úthálózatnak a felújítását, ami az önkormányzat tulajdonában van, és nagyon rossz állapotban van. És hogy melyik végén, polgármester úr, azt te tudod elmondani, ennek a négysávos útnak a végén tervezünk egy nagy körforgalmat, ami viszont állami feladat lesz, és annak a tervezése folyamatban, és meg fogjuk 26-ban építeni, reményem szerint 25 végén ez elkezdődhet. Az állam ezt az útfelújítást, amit a 26-oson és a 3-ason csinál, és a Szent Györgyön is meg fogja csinálni, ez nyilvánvaló közös feladat, és ezt hozzákezünk. Az összes terv elkészült, az összes tender ki van írva, jönnek az útépítők és a közutasok meg fogják csinálni Miskolc belterületén ezeket a fejlesztéseket. A város pályázott, és 40 milliárd forint óvodafelújítás, útfelújítás és intézményfelújítás kezdődik, ha jól tudom, rövid időn belül. Ugye, amit ígértem a polgármesternek, amit most nem került elő, és nem beszéltünk róla túl nagy körben, az egyik kérés az volt, hogy a Tiszapálya udvar legyen összekötve a várossal normális közlekedési viszonyok közepette, a másik pedig a M30-as legyen a város minden részével összekötve, és ne okozzon aránytalan terhet mondjuk ide följutni annak, aki az M30-ason közlekedik. Két dolgot javasolt a polgármester úr, az egyik a Tiszapálya udvarnál rendeljen meg a terveket, ott zajlik ennek az összekötésnek a megtervezése, a belvárossal való összekötés megtervezése közlekedési funkció létrehozásával, az egész úthálózatnak és az egész közlekedési rendszer egyszerűsítését illetően, a másik pedig a tanulmánytervnek semmiféle akadálya nincsen, én azt meg tudom rendelni, az nem olyan óriási pénz. Azt kell megvizsgálni, hogy ha az M30-as most helyreállításra kerül, akkor ez a lépés mikor valósulhat meg. Ami az ipart illeti, mert ez szoros összefüggésben van. De az is egy kérdés, hogy ha Miskolcra ipart akar valaki hozni, telepíteni, beruházást akar létrehozni, akkor mire van fogadókészség? Ön pontosan tudja, hogy nyilván óriási viták zajlottak, éppen Szegeden nem, de Debrecenben, Győrben vagy bárhol is, arról, hogy milyen ipar létesüljön egy-egy közösségben. Az, hogy a miskolciak milyen ipart akarnak, arról nyilván a miskolciaknak kell véleménye legyen. Ha mindegy, akkor természetesen ebben sok minden belefér, csak abban ne szorítsuk bele egymásra, hogy adott esetben autóipari beszállító, nagy autóipari beszállító jön Miskolcra, és utána pedig a helyi lakosság ezzel nem tud azonosulni, vagy nem tud egyetérteni. Itt a polgármesternek, mint ahogy Kecskeméten, a polgármester azt, hogy le tudta kezelni azt, hogy olyan autógyárat épít a Mercedes, ami elektromos autókat használ, illetve hoz létre, és akkumulátor beszállításra is szükség lesz, ez Kecskeméten nem okozott óriási problémát, ebből Debrecenben ellentétben lett egy nagy társadalmi vita. Tehát az autógyártás, az elektromos autógyártás csak akkor megy, hogyha akkumulátorgyár is van közel hozzá, akkumulátor való ellátás, amiről érdemes társadalmitet folytatni, és itt jön a kérdés, amit mondani akartam. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Miskolcnak van-e ipari fejlesztésre alkalmas 4-500 hektáros területe a város birtokában. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a polgármesternek az az álláspontja, hogy a városházával átellenben lévő régi gyártelepnek a helyét, a damnak a helyét, azt úgy kell megszerezni a városnak, hogy abban nem ipart kell telepíteni, hanem alapvetően ezt egy közösségi, lakhatási, társadalmi funkcióra kell felhasználni, oda lakásokat kell építeni, közösségi tereket kell létrehozni. A Büxíve programnak ez egy fontos fejezete, hogy azt kéri a polgármester, hogy a dam területét vásárolhassa meg Miskolc város önkormányzata, és ott egy fejlesztés indítson el.
Csabör Katalin Katalin parlamenti képviselő az úthálózat felújításának részleteit ismertette.
Ezen az értekezleten miniszter úr bejelentette, hogy meg fog újulni például a 3-as főútvonal Miskolci szakasza a Harsányi felüljárótól egészen a Dettóig, és meg fog újulni az Avas leghosszabb utcája, a Szent György, a Klapka és a Pattantyús. De ugyanígy a Martin-telep és Firma közötti szakasz, most már megígérte ezen a nyáron, és ami a legjobb, amikor bejelentette ezen az értekezleten, hogy lesz egy libegőnk. Lesz egy libegőnk a belvárosból, az Avasi Királytól. Az Y-híd is könnyíti a közlekedésünket, és ennek a 3-as, 4-es üteme is folytatódni fog, és 25 decemberében már kísírhatjuk majd a kiviteletési közbeszerzést. És jó hír, hogy az M30-as autópálya javítása is zajlik, és fogjuk tudni tartani az ütemtervet.
Az Egeredő ZLT Mátrafüredi erdészetének vezetője a környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért érdemelte ki a Madass László elismerést. A részletekről Dudás Béla kitüntetettet, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Engedje meg, hogy a gratuláció szavaival kezdjek, gratulálunk önnek. Ez egy gyönyörűséges pergamentre kinyomtatottok levél, ez a Madass László elismerő emlékére, amelyet Dudás Béla erdészeti vezető kapott meg, nem kis munkásságáért. Hol volt ez a neves esemény, ki volt ez a Madass László, és miért a ezt az elismerést az erdészeteknek, vagy az erdészet munkatársainak.
A múlt hét folyamán volt az Országos Erdészeti Egyesület éves nagy rendezvénye Sárváron, a Szombathelyi Erdőgazdasági ZRT szervezésében valósult meg idén az úgynevezett vándorgyűlés. A vándorgyűlésnek mindig van egy ünnepi része, ahol többek között a szakmai díjak átadására is sor került. A másik nap pedig terepi programok vannak, és egy ilyen eseményre mintegy 6-700 erdész szakember gyűlik össze az ország minden szegletéből, ahol a felső vezetőktől kezdve, tehát a szakmánk irányítói, főirányítói, agrárminisztérium képviselői, miniszter úr és államtitkár úr is ott volt ezen a ünnepi eseményen. És a terepi programok, hiszen sokan vagyunk 6-700, tehát több terepi program is van, 8-9 hely közül lehet választani különböző szakmai programokra, és mindenki a szakmai irányultságának megfelelően ezek közül választ, és arra megy el. Én tőle gazdálkodást választottam, hiszen a sárvári farkas erdő az egy rendkívül híres országszerte, híres, hatalmas tölgy erdő, és én azt választottam, és hát szakmai tapasztalatokat mindig lehet bővíteni ott is. És hogy a díjról is beszéljek, Madass László, a Pilisi parkerdő, mondhatom, egy ikonikus vezérigazgatója volt, és tulajdonképpen az ő munkássága idején ő azért ráérzett arra, hogy a társadalomnak egy jelentős igénye van az erdővel szemben, és ugye ezzel a 70-es, 80-as években még abban csúcsosodott ki, hogy ő már látta azt, hogy a ifjúság környezettudatos nevelésében is vannak tennivalói az erdészeknek, és ennek eredményeképpen az első erdészeti erdőiskola parkerdő területén Visegrádon, a Mogyoróhegyen jött létre 1988-ban. Ez az ő vezetősége idején alapult meg, tehát ő nagyon érzékeny volt ezekre a dolgokra. Ennek emlékére 2020-ban, tehát 5 évvel ezelőtt alapította a parkerdő ezt a díjat, hiszen már most több mint 30 erdészet által szervezett erdőiskola működik az országban, és parkerdő jelenleg úgy gondolja, hogy ez egyre hangsúlyosabb és egyre fontosabb feladat az erdészeknek, és ennek méltó elismeréseképpen alapították ezt a díjat, amelyet azok a szakemberek kaphatnak meg, elsősorban ifjúsággal foglalkozó erdőpedagógusok, valamennyire én is ennek tartom magam, már én nem vagyok pedagógus, végzettségem nincsen, de úgy gondolom, hogy érzékem igen, és az a hát közel 45 év, amit én ebben a szakmával foglalkoztam tanulóként, aztán dolgozóként, annyi tapasztalattal bírok, hogy biztonsággal tudok ismereteket átadni.
Május utolsó napján, majd 31-én szombaton különleges élmény várja a családokat Eger szívében az Agria Parkban, újra megrendezik a Gyereket a Magasba országos eseményhelyi kiadását. Ez a nap a nevetésről, közös játék öröméről és gyermeki boldogságról szól, mindez színes programokkal. Az Egri Masoret Egyesület 3 csoporttal készül fellépni az eseményen, jön a Gyémánt, a Zafír és a Szivárvány csoport, tudatta a művészeti vezető Kovács Nébretus Éva. Ez a felállás tökéletesen illeszkedik a program koncepciójába, hiszen alapvetően az általános iskola alsó tagozatos korosztályairól van szó, akik közül többen egyébként már országos rangú elismerésekben részesültek, például aranyminősítést szereztek, így műsoruk garantáltan színvonalasnak ígérkezik. A nap 10 órakor indul rögtön egy látványos bűvés showval Szajlai Szabolcs előadásában, miközben a gyerekeket arcfestés és kézműves foglalkozások is várják Murgúj Viktória vezetésével. Délelőtt 10:30-kor kezdődik a ringató, ahol Herceg Flóra gondoskodik az éneklős ölelgetős hangulatról a legkisebbek számára. Az esemény csúcspontja 11 órakor érkezik el, ekkor közösen országosan is egy időpontban emelik magasba a gyermekeket a résztvevők, szimbolikusan is kifejezve, hogy milyen fontosak ők. Ez a megható pillanat minden évben felejthetetlen élmény. A programot tehát az Egri Mazsaret Egyesület csoportjainak produkciója színesíti 11 óra 5-től, délután 3 órakor pedig az Agriamoziban egy különleges gyerekvetítés zárja a napot díjmentesen a részvevőknek, az új Lilo és Stitch film a Csillagkutya kerül vászorra a gyermekek örömére. Végül az időjárásról. Holnap délelőtt a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap, a keleti határvidéken maradhat estig borult az ég. Azután már csak futózápor lehet. Az északi szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 23-án, pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Novám Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A szakmasztár verseny első fokán végzett a sátoraljovihelyi katolikus keri végzős diákja. 2024-ben 518 fát ültettek Nyíregyházán a polgármesteri fásítási program keretében. Fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelték a miskolci belvárosi Szent Miklós görög katolikus óvoda, dolgozói és a családok. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A miskolci belvárosi Szent Miklós görögkatolikus óvoda fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelték, amelynek ünnepségén Orosz Atanász görögkatolikus püspök emlékezett vissza az elindulás időszakára és az eddig megtett vallási útra is. Az ünnepségen az óvodából elszármazott fiatalok készültek zenei műsorral, Orosz Atanász köszöntőjének részletét hallják.
Támad Krisztus! Engedjék meg, hogy a szép délutánon a hivatalos köszöntés helyett inkább egy kicsit személyes legyek. Hiszen 14 évvel ezelőtt, ezen a napon a Szent Miklós óvodának a legjobbai és kisiskolások álltak sorfalt nekem. Persze hát az egyszer történt így, de arra a sorfalra én mindig visszaemlékezem. A püspöki szentelésem előtti pillanatokban meggyőződhettem arról, hogy küldetésem, pásztori hivatásom különösen is a gyermekek nevelésével áll kapcsolatban. És a mai napig ezt el nem felejtettem. Sokféle átszervezés történt, de azokra a gyerekekre, akik immár fiatal felnőttek, de akkor még 5-6-7 éves gyermekként fogadtak a Búzatéren, az Székesegyház előtt, mindig visszaemlékezem, nem csak nekem személy szerint, hanem egyházmegyénknek, és munkatársaimnak is szívügye a gyermekek nevelése minden téren, itt, a városi óvodánkban is, és azokban a vidéki kis óvodákban is, ahol hátrányos helyzetű, vagy olykor árva és védelemre, oltalomra szoruló gyermekekkel foglalkozunk. Ezen a mai délutánon visszaemlékezem arra is, ahogyan elveszített korábbi óvodánk helyett, 11 évvel ezelőtt kerestük a helyet itt egy új belvárosi telephely takintézmény számára, és megtaláltuk azt a kis óvodánkat, amely hát több csoport férőhelyet nem biztosíthat a négyzetméterek miatt, de Félvidész úr jó voltából kihoztunk belőle azért a lehető legtöbbet. Úgy gondolom, hogy ebben a kis óvodában azok, akik később ebbe az iskolába, vagy más iskolákba jutottak el, megkaphatták a megfelelő körülményeket a nevelésükhöz, és még az oktatásukhoz is. Olykor hallatszik a kérdés, hogy melyik is az az óvoda, ahonnan már az egyetemre be lehet jutni a gyerünk keresztül. Hát természetesen bármelyik óvodából nyitva áll az út, de azt gondolom, hogy aki a kérdés itt teszi föl, az jó helyen kopogtat. Szent Miklós ereklyéjét helyeztük el ebben az ikonban, és nagyon fontosnak tartottam, hogy ebben az óvodában jelen legyen Szent Miklós csontjának egy kis darabja, vagy az ereklye, amely tanúsítja a hitelességet. Szent Miklós óvodájában már nem Mikulás mesékről van szó, hanem arról a valódi történetről, amelyet minden gyermek megismer előbb vagy utóbb, és amely nem csak a gyermekeket, hanem nevelőiket és szüleiket is megérinti. Szent Miklós óvodában dolgozni biztosan nem csak azt jelenti, hogy december 5-én vagy 6-án a szokásosnál is nagyobbat lehet ünnepelni. Szent Miklós neve kötelez, tudjuk mindannyian, ő az 1601 néhány évvel ezelőtti elődünk, aki csupa jóság volt. És ahol a gyermekeket Szent Miklós oltalma alatt nevelik, ott kell, hogy nevelőik is, oktatóik is csupa jósággal tűnjenek ki. Úgy gondolom, mindenki igyekszik eleget tenni ennek a magasztos hivatásának, és bízom benne, hogy ez a ma délutáni kis ünneplésünk, az évfordulós ünnepünk is ennek jegyében fog eltelni.
A szakmasztár verseny első fokán végzett a Sátoraljóújhelyi katolikus keri végzős diákja. Félegyházi Bence 13. C-osztályos szoftverfejlesztő és tesztelőképzésen résztvevő tanuló több mint 1200 versenyző közül hozta el az első helyet. Így ő lett az év diákja, valamint április hónapban a polgármester ösztöndíjasa is. A diátadás pillanatáról és a versenyre való jelentkezésről a következőket mondta el Félegyházi Bence.
Elkészítettek egy dobogós három főben álló csapatot, ők felmentek a színpadra, és akkor a következő szakirány pedig felkészítették, hogy készüljenek föl a színpad alatt, hogy álljanak oda. Már akkor hatalmas izgalom töltött el, amikor ott álltunk hárman a színpad alján, de amikor felmentünk, akkor igazából az ember nem is tudja realizálni, hogy milyen kevés idő alatt fog eldőlni az, hogy első, második vagy harmadik helyezést ért el, és végül elkezdték a neveket elmondani, hogy ki hanyadik helyezést ért el, és most kimondták a harmadikat. Hát nem voltam benne, hatalmas súly esett le, de még azért ott volt, hogy a második, amit benne van a pakliba, és akkor kimondták a második helyezetnek a nevét, hát az sem én voltam, hát akkor már nem is tudtam, hogy felmászok-e a falra, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon örültem neki, és akkor végül hát utolsóként kimondták a nevem, és akkor nem, akkor sem realizálódott bennem, hogy megnyertem. És még egyébként most se teljesen. Szóval ez nem tudom, ez olyan fura érzés, hogy nem tudják teljesen igazából észrevenni azt, hogy mi is történik éppen, olyan hamar történik minden. Hát hatalmas élmény igazából. Alapvető motiváció onnan jött, hogy ugye a szakmavizsgának vannak különböző részei, amiket teljesíteni kell, hogy a szakma meglegyen. És hallottam olyan információt, hogyha az első fordulóban 60% fölött ér el valaki eredményt, akkor az átugorja azt a szakma részt, vagy a vizsga részt, ami lényegében a legnehezebb, mert elméleti kérdések vannak. Ugye szokták mondani, hogy mindig az elméleti a nehezebb, a gyakorlatban mindenki ott van azért jobban. És hát mondom, akkor készüljünk rá egy kicsit, úgy jobban, és akkor megnézzük, hogy mire lesz elég. És akkor, mikor láttam, hogy ez mire lett elég az első fordulóban, akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt már akkor végig fogjuk vinni. És akkor elkezdtem jobban készülni, úgy gyökeresen átnéztem minden részt, akár beszéljünk web alkalmazás, Windows asztali alkalmazás, vagy pedig más területekről, és akkor oldottam meg feladatokat időre, és akkor onnantól jött, hogy megnézzük, hogy akkor második forduló, és végül az utolsó a harmadik forduló, ahol már csak ugye a másodikban a 10 voltunk, a top 10, és a harmadikban az utolsó, pedig a top 3 végül, és hát ez elett elég, ez a sok felkészülés.
2024-ben 518 fát ültettek Nyíregyházán a polgármesteri fásítási program keretében. Kovács Ferenc elmondta, az újabb helyszínek és a fatípusok kiválasztásánál a képviselők, a városi főkertész, a Nyír VV Nonprofit Kft. És a civil szervezetek is javaslatot tesznek. Ezek közül választják ki a város azon pontjait, ahol megvalósítható a faültetés. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a múlt évi számadatot idén 2025-ben szeretnék túllépni.
Az élet polgármesteri fásítási program, felültetési program, mert így a társadalmasítása az jobban sikerült. Nagyon sok cég, intézmény, civil szervezet is csatlakozott, én ennek nagyon-nagyon örülök, mert ez azt mutatja, hogy mennyire fontos közösségünk az, hogy a városunk hogy néz ki, és mennyire fontos az embereknek az, hogy ilyen legyen a városunk, és ezért tenni is akarnak. Hiszen minden évben több száz fát ültettünk, tavaly 518-at, amit szeretnék most túlszárnyalni. Ugye itt most a nyíregyházban ajánlott fel 6 fát. Korábban hát ilyen projektekből is ilyen 1-2 éves fákat ültettük, de nagyon rossz tapasztalataink voltak. Nagyon kevés érte túl az első 3 évet. Ezért nyilván ezek jóval drágább fák, de a fennmaradása közel 100%-os.
Most pedig Zemlenszky Máriót, a Nyírvetland Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Polgármester úr felkérésére örömmel csatlakoztunk a felkéréshez, mert alapvetően építőipari tevékenységgel foglalkozunk, ugye magas mélyépítéssel, és ezen kívül a mi kedvencünk az a bizonyos területi vízgazdálkodási létesítmények építése, halastavak, tározók, folyószabályozás, töltésfejlesztés, a többi az ilyen jellegű építések során egy közműfejlesztésnél, ahogy az előbb is említettem, nagyon gyakran előfordul, hogy növényeket kell kivágnunk, és ezeket a projektek végén helyreállítjuk. Újra ültetjük a fákat, és a nyomvonalban rendet hagyunk magunk után.
Végül Telepuckiné Fésűs Mártát, az idősügyi tanács titkárát hallják.
Ez most két nagyon szép, az egyik egy ezüstház, a másik pedig díszalma. Díszalma van az én kertemben is, és nagyon csodálatos, hát az ezüstásról is tudjuk, hogy ez nemes fa, mind a kettő, és hát ezt egy ilyen nagyon pozitív együttműködésnek érzem, mert én nekem magam is nagyon fontos a környezet, a természet, a hát mindaz, ami körülvesz bennünket, szépíteni, építeni, nagyszerű dolog. Én építész vagyok egyébként, vagy voltam aktív koromban, és nagyon sokszor kertet is terveztem az épületek mellé, tehát nagyon közel áll a szívemhez. Azon kívül, mint magánember, kertes házban lakom, gyönyörű udvarunk van, és még gazdálkodunk is egy kertben.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Kettős ünnepre gyűltek össze Jászenyszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében, az 1702-ben épült Minden Szentek tiszteletére szentelt templomban szerdán. Az ünnepi háladó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba, az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom toronysisakja, másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri Főegyház megye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állított a prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlőtövén, vagyis imádság, jó cselekedet és a közösség ápolás révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Arra hívta fel a diákok figyelmét, a siker érdekében áldozatokat kell hozniuk. A kötelességtudat fontos része a keresztény ember életének, erre próbál elvezetni a katolikus iskola, azért, hogy egy olyan társadalmat tudjunk építeni, egy olyan új magyar generáció nőjön fel, akiknek a fejében, a lelkében és a szívében rend van, akik képesek áldozatot hozni egymásért. A jubileumra a diákok körében LEGO templomépítő pályázatot hirdettek, melynek legszebb alkotásait ki is állították. A szentmisét követően az ünnep a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folytatódott. A jubileumra egy 10 tablóból álló fotókiállítás készült, mely az elmúlt 10 év táborainak, kirándulásainak, ünnepeinek legemlékezetesebb pillanatait örökíti meg. Lovászné Török Magdolna, az iskola igazgatója rámutatott, az évek alatt családias közösség formálódott, ahol a gyerekeket hitre, egymás iránti szeretetre, a nemzeti értékek és a hagyományok őrzésére nevelik. Ezek azok az alapok, amelyekre érdemes jövőt építeni. Célunk, hogy biztos tudást adjunk tanulóinknak, mellyel a középiskolába indulhatnak. De további célunk, hogy keresztény lelkülettel, egymásra figyeléssel, magas szintű szakmai munkával szépre és jóra neveljük a ránk bízott gyermekeket, hogy fogékony, művelt és boldog emberekké váljanak. Évente 50-60 gyermek születik a városban, és mivel ez az egyetlen iskola, minden gyermek a katolikus iskolába jár. Jelenleg 428 diák tanul az intézmény falai között. Kis Gábor 14 éve vezeti a helyi egyházközség életét plébánosként. Köszöntőjében a Szentlélek azon csodájáról beszélt, amellyel egységet teremt a jó akaratú emberek között. Mint mondtam, az ő segítségével, kegyelmei által épül a saját lelkünk. Az igazi nagysága egy katolikus iskolának, hogy személyes Isten kapcsolatra hívja meg a felnövekvő gyermekeket. Pedagógusok, hívő emberek a Szentlélek munkatársaiként segíthetünk ebben, hogy ne csak a világra, hanem az Istenre is rácsodálkozzanak a gyermekek. Sámoki Sándor alpolgármester örömét fejezte ki, hogy nem csak a város épületei, közterei újultak meg az elmúlt években, hanem a katolikus nevelés révén a lelkek is megújulhatnak. Az ünnepi beszédeket gála műsor követte, melyben a diákok megmutatták énekes, zenei, táncos tehetségüket. A művészetiskolában népzenét, klasszikus zenét, néptáncot, színjátszást és képzőművészetet is tanulhatnak a diákok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának meghívására a városban járt és tartott előadást a Fülöp-szigeteki misszióról Lányi Béla Verbita szerzetes. Az EGRI Érseki Palota turisztikai központban tartott programon elsőként Bércesi András, a kész EGRI elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, egy évvel ezelőtt alakult újja a helyi szervezet, és első programjukat éppen a palotában tartották, azóta több nagy sikerű rendezvényen voltak jelen a városban. Buda Péter plébános, a kész csoport lelkészi vezetője a Verbiták EGRI Eger környéki múltjáról szólt, és megosztotta a szerzetesendel kapcsolatos személyes élményeit is. Lányi Béla testvér hivatás története az 1980-as évekre nyúlik vissza, 87-ben Ausztriában lépett a rendbe, és azóta több helyen szolgált. Hosszabb ideje a Fülöp-szigeteken él misszióban, egyetemen tanít és emellett árvaházakban is teljesít szolgálatot. Előadásában a helyi jellegzetességeket mutatta be, a katolikus közösségek napi életét. Mint elmondtam, a térségben él a föld lakosságának jelentős része, és ennek megfelelően egészen más viszonyok alakultak ki az elmúlt időszakban, mint ami Európában jellemző. Ebben a közegben Magyarországtól több mint 10 000 kilométerre hirdetik missziójukban Isten igéjét, és szolgálják az evangélium ügyét. Ünnepre készül a Tokaji Borvidék. Május 24-én, 25-én a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezik a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, a borászok, a kádárok védőszentjének Monokon őrzött csont erekéje bejárja a Tokaj hegyalját, és az zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Több mint 250 éve, 1771 óta a Tokaj hegyaljai Monok településen őrzik a harmadik században élt Szent Orbán vértanú földi maradványait. Ekkor adományozta az erekét 14. Kelemen pápa András István grófnak, Monok főurának, hogy legyen égi patrónusa a grófi családnak, és biztosítsa a bőséges szőlőtermést a vidék számára. A főúr Monoki kastélyában kápolnát építetett az erekének, amely a történelem során a Monoki Sarlós Boldogasszony templomba került. Az erekét a múlt évben Ternyák Csaba egriesek felújítatta és a templom szentélyében helyezték el. 2013 óta évente Szent Orbán május 25-e ünnepéhez kötődően a borvidék településeinek bevonásával tartanak zarándoklatot a szent tiszteletére. 2023-ban megalakult a Szent Orbán 1771 egyesület, melynek feladata a Monoki Sarlós Boldogasszony plébániával együttműködve Szent Orbán kultuszának erősítése, terjesztése a tokai térségben. A Tokaji Szent Orbán zarándoklat idén is megrendezésre került, tehát az utazó erekét, az egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozó zarándokok most hétvégén körbeviszik Tokaj hegyalján, és közös imádságokkal kérik áldását a borvidéken élőkre, munkájukra, földjeikre. A zarándoklat május 24-én Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban veszi kezdetét. Az ünnepi szentmisét követően a zarándokok a templom plébánosától a Szent Orbán ereke őrzője címet viselő Szemenyei Péter atyától veszik át a szőlő, szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének erekéjét, melyel a hétvége során Tarccal, Tokaj, Vámosújfalu, Sárospatak érintésével bejárják a borvidéket. Szombat délután a tarcali terészkápolnánál Sasvári Sándor színművész fellépése teszi még emelkedettebbé a közös imát. Szent Orbán erekéje majd vasárnap délután tér vissza Monokra. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét immár 6. alkalommal megrendezik a gyalogos József izér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szentév eseményéhez, idei elmondatuk, legyünk is a Remény Zarándokai. Idén is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson, a soron következő tavaszi találkozó most szombaton, az őszi pedig majd október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója reményre hívt el. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Szof Klára nővér tanítás lesz hallható. Ezután szentségimádás és műhelyfoglalkozások várják az érkezőket. A 16 órai szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja, a zenei szolgálatot a Gável család végzi. Szentlélekváró egészségnapot és véradát szerveznek Egerben a Lajosvárosi plébánián június 3-án kedden. szűrővizsgálatokkal és egytál étellel várják az érdeklődők, lesz PSA szűrés a férfiaknak a Movember Magyarország Egyesület közreműködésével, illetve mindenkinek vércukorszint mérése a Cukorbetegek EGRI Egyesületével. Flavin hét bemutatóval is várják az érdeklődőket. A programot a Plébánia Közösség, a Ferdálymesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület szervezi. A Szentlélekváró Véradás június 3-án 14 és 18 óra között lesz megtartva. A helyszín a Találkozások háza, tehát a Lajosvárosi Plébánia, Egerben az Aradi utca egy szám alatt. Csepelényi biciklis családi emléktúrát szerveznek, méghozzá szintén a lajosvárosiak. A túra útvonala majd Eger-Lajosváros templom, Maklár templom, aztán Szihalom Kálvária, Mezőszemere Mária szobor, Egerfarmos templom, Egerfarmos vasútállomás. Az ösztáv több mint 29 kilométer. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő Szőkepusztán vesztett életét. Ez adja meg a biciklis túra apropóját, ami viszont egy kicsit később lesz majd június 14-én szombaton. Indulás aznap 9 órakor az egri lajosvárosi templomtól. A program részeként Makláron a parkban pihenő, frissítők fogyasztása, nagytájai maklári hívek csatlakozása, aztán a Szihalom Kálváriadon megtekintése, pihenő és frissítők, a mezőszemerei Mária szobor szintén pihenővel, frissítőkkel, és 13 órakor szentmise lesz az Egerfarmosi templomban, illetve ott, aztán batyus ebéd. Hazautazás délután 3 óra 11 perckor a vonattal, érkezés Egerbe pár perccel 4 óra előtt. Elszántság, közösséghez való tartozás, magabiztos kerékpározási tudás kell a részvételhez, illetve terepkerékpározásra is alkalmas, jó műszaki állapotú bicikli, bukósisak, időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény, ezek feltétlenül szükségesek. A szervezés miatt és a kerékpáros jegyek megváltása miatt fontos tudni a létszámot, így jelentkezni június 6-áig lehet a ronai.zoltan78@gmail.com e-mail címen. Június 6-a és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Bencés szellemiségben Sajó Pál falán, a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottoja a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címmel lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A részvétel költsége 19.000 forint. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Brunda János. Búcsúzik a bemondó Domán Vivian.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor, the lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair to say you look bewildered and you wonder why I'm here. And so you should, I would. When I left, I felt I'd had enough. But in the shape and form, I fear now. I have learned to love and love and hope. It's why I am here now. And I see another me. I've been reloaded yet. I'm fired up, I'm shut me down. I'm like a dream. Hasn't changed at all. learn to cope, and love and hope is why I am here now.
A régió sportja. A 33. Bükkihegyi Maraton Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű nemzetközi terepfutó viadalt július 7-én szombaton rendezik meg. Nagyszabású sportos gyerekprogramon gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincbarcikán. A 60-iak ötlete és döntése alapján új Grund, egy új multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. Vízilabdázni vágyú gyerekeket vár a Kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 33. Bükkihegyi Maraton Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű nemzetközi terepfutó viadalt június 7-én szombaton rendezik meg. A kedvezményes előnevezés már elindult a 4 egyéni és 1 váltószámot kínáló erőpróbára. Magyarország első hivatalos hegyi maratonjának, az 1991-ben indult Bükkihegyi Maratonnak aktuális felvonását a Miskolci Maratonklub Egyesület rendezi meg, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a kiemelt technikai partner a Biennáli Nonprofit Kft. Közreműködésével. Nagyszabású sportos gyerekprogramon gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincbarcikán, ahol az immár 8. alkalommal megrendezett sportágválasztó nap ismét bizonyította, hogy a város sportélete pezsgő és folyamatosan fejlődik. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Mi már 8. éve szervezzük a nagy sportágválasztót, különböző formái voltak, volt, amikor csak sportág bemutató volt, és most átértünk arra, hogy egy kicsit több idő szánunk a sportágak kipróbálására is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 kis diák vesz részt, ez azt jelenti, hogy 1-3 osztályos diákok jönnek szervezve formában, körülbelül 6-7 sportágat próbálhatnak ki a gyerekek egy másfél óra alatt, minden sportágnak 15 perc jut. Ez tulajdonképpen arra elég, hogy egy kicsi ízelítőt kapjanak az adott sportágnak a szépségeiből, rejtelmeiből, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása ősszel, és minél több gyerek próbálhatja ki a kedvenc sportágát, amit a tévében lát, vagy esetleg amit elnagyszüleivel megnézik meccseken. 12 sportág van per pillanat. Az elmúlt évek hasonlóan, hála Istennek, a sportkörök aktívak, mert érzik, hogy Barcikának van egy küldetése, az pedig az utánpótlás nevelés. A teljeség igénye nélkül öröplabda, íjászat, kézilabda, futball, falmászás, kerékpározás, tenisz, modellezés, ez egy újdonság, és még a kosárlabda is jelen van. Ezek közül választhatnak a gyereket, kísérőkkel mennek, és az edzők vezetésével alap dolgokat ismerhetnek meg a sportágat. Sajnos a Covid egy picit megakasztotta a sportolásnak is a nagyszámú hódolását. A visszajelzések alapján minden szakosztály körülbelül 4-5 fővel bővül. Ezt mondhatjuk, ez a szám elég, de szerintem nem elég. Jobb lenne, ha ezek a kis sportban már elkezdődne az aktív sportolás, és egy napi rendszerességet vinni a gyerekek életébe. Ezen dolgozunk, hogy folyamatosan a sportpalettát kínáljuk a gyerekek számára, és hát nem csak ez a kb. 200-250 fő találja meg a helyét, hanem a jelenlévő 1000 mindegyike is valamelyik sportágat üszesse a következő években.
A rendezvény célja az volt, hogy a kisdiákok testközelből ismerhessék meg a különböző sportágakat, egy izgalmas játékos napon belül megtapasztalják a mozgás örömét, kipróbáljanak számukra ismeretlen sportokat, valamint motivációt kapjanak a rendszeres edzéshez. A sportágválasztó program keretében résztvevő 1000 gyermek 12 különböző sportágba nyerhetett betekintést. A város vezetése hosszú távon is elkötelezett a sport népszerűsítése mellett. Limon István, a polgármestert hallják.
Kazincbarcika a városa már korábban letette voksát az egészséges társadalom nimbusza mellett, és mi folyamatosan azért dolgozunk, és azért támogatjuk a tömegsportot, azért támogatjuk a versenysportot, és elsősorban az utánpótlás nevelést, hogy minden több olyan fiatal nevelhessen neki a sportegyesületek Kazincbarcikán, akik egészséges életmódot folytatnak. Az egészséges életmódhoz nagyon sok minden hozzá tartozik, de elsősorban a mozgás szeretete az, ami nagyon fontos. Persze természetesen a táplálkozásról kezdve minden ide sorolható, de talán az önkormányzatnak abban van nagy lehetőség és abban van nagy felelőssége, hogy a gyerekeken keresztül adott esetben a szülőket is mozgásra bírja, és így minél tovább élhessenek az emberek Kazincbarcikán, minél egészségesebben tudjanak mozogni. Ezért a sport szeretetének a elsajátítása, a mozgás iránti vágy, amikor egy gyermekben kialakult, akkor azt követően felnőttként is sokkal többet fog tudni mozogni. Folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, hogy a különböző támogatásoknak a lehetőségét kihasználva tudjunk fejlesztéseket és olyan fontos karbantartásokat végrehajtani, amivel a sportinfrastruktúrát tudjuk javítani, és minél jobb hozzáférést tudunk biztosítani. Ennek az egyik legfontosabb égköve a vízi komplexum, ami reményeink szerint hónapokon belül megnyithat. Itt természetesen a hónapok azok nem egy-kettő hónapot jelentenek, de bízunk abban, hogy a sportolni vágyók hamarosan birtokba vehetik. Ezen túlmenően akár a Kazinczy torna csarnokot, vagy a birkózó és súlyemelő csarnokot ki tudom emelni, amik szintén azt a lehetőséget biztosítják a sportolni vágyóknak, hogy Kazincbarcikán a színes városban minél színesebb sportpalettát tudjon kialakulni, és a sportolni vágyók minél több lehetőséghez jussanak. Nagyon sokat viccelődnek az emberek azon, hogy a testmozgás és a sport mennyire összefügg, ugyanakkor vannak olyan sportok, amelyek nem szorosan kötődnek a testmozgáshoz, ezek elsősorban technikai sportok, és ilyen például a sok. Úgyhogy a számomra óriási öröm az, hogy a gyermekeim az iskoláikat képviselve, vagy az iskoláikat képviselve a diákolimpián eredményesen szerepelnek, és nem csak a szervezet egyesületi formában, hanem a tömegsportban, vagy a diáksportban is kiveszik részüket, és úgy gondolom, hogy a gyermekek által mutatott példa a szülők számára is követendő, így igyekszem én is felvenni velük a lépést, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
Kazincbarcika nem csak az utánpótlás nevelésben, hanem a tömegsportban is kiemelkedően teljesít. A Városi Dín országosan a harmadik helyet szerezte meg a futókörök napján, Kazinczy tagiskola diákjai is jelentős távot teljesítettek. Viszocki Sándort, az intézet igazgatóját hallják.
Titkon azért bíztunk benne, hogy sikerül nagyon szép helyezést elérnünk. Itt igazából egy sportiskola vagyunk, tehát számítottunk arra, hogy tényleg a gyerekeink, illetve a szülők, illetve a kollégák oda teszik magukat, és megmutatják azt, hogy tényleg milyen egy igazi sportiskola. Szerencsére azok a gyerekekkel könnyebb, ahol a szülőpartnerként állnak hozzá. Nehéz felvenni a versenyt egy sportnak az informatikával szembe, de rajta vagyunk, hogy sikerüljön, és úgy gondolom, hogy itt a futókörök napján is bebizonyították azt a gyerekek, hogy lehet, hogy azt mondják, hogy nem szeretnek futni, de azért futnak nagyon sokat. A sport mellett másik nagyon fontos része, hogy tényleg egy összefogással, egy célért, a városért, az iskoláért harcolunk, küzdünk. Nagyon nagy összefogó ereje van, és ezt látni is a gyerekekbe, a szülőkbe is, hogy oda is állnak a program elé ezek miatt. És mint megint ismételni tudom magam, a sportiskolásoknak ez a versenyszellem azért bennük van, és szeretik ezt a versenyzést, ezt a versenyhelyzetet. A kitűző cél, hogy felülmúljuk önmagunkat mindig, próbáljuk majd ezt képviselni, illetve itt tényleg nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, illetve én nagyon sokat köszönhetek a kollégáknak, hisz nagyon ügyesen és jól be tudják szervezni a gyerekeket ezekre a programokra.
A 60-iak ötlete és döntése alapján új grund, egy új multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Van néhány értékünk ennek a városnak, ennek a városvezetésnek, olyan értékek, amelyek a legnagyobb bajban is segítenek nekünk eligazodni. Ezeket az értékeket közösen együtt 60-iakkal fektettük le, és az egyik ilyen értékünk az, hogy közösen döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt arról van szó, hogy a 60-iak javasolnak projekteket, a szakembereink kidolgozzák, és utána a 60-iak szavaznak a projektekről, hogy melyek azok a projektek, amelyeket megvalósítsunk. És így ez alapján valósult meg itt ez a grund is, amely itt van mögöttünk. Ez a beruházás 28 millió forint volt, és nagyjából 2 millió forint volt a környezetrendezés, amely szükséges volt ez a beruházáshoz. Nagyon, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy mi 60-iak közösen döntünk, és ilyen projektekről tudunk dönteni. De maga a közösségi költségvetés már egy olyan kezdeményezés, amelyet nagyon-nagyon sokan elfigyeltek tőlünk, megfigyeltek, és segítséget is kértek tőlünk, hogy hogyan csináljuk ezt, és hogyan tud jól működni 60-ban ez a kezdeményezés. Ha bárki jár a városban és látja ezeket a közösségi tereket, látja azt, hogy ott, amikor egy kicsit is jó idő van, akkor mennyien kimennek, mennyi gyerek sportol ott, mennyi gyerek játszik ott, mennyien vannak ott, én azt gondolom, hogy az alátámasztja mindazt, amiről beszélünk, és alátámasztja azt a gondolatmenetet, amelyet elkezdtünk az elmúlt években. És én azt gondolom, hogy ezek sikertörténetek. Minden egyes közösségi tér sikertörténet, hiszen ezek a kis közösségek, ezek mutatják a városnak az erejét.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub új programja, a Color Polo. A cél, hogy a 7-11 éves gyerekek, akik már tudnak úszni, megismerkedjenek a vízilabda alapjaival. Simon Kovács Viktória szakosztályvezetőt hallják.
Az lenne ezzel a célunk, magával a polóval, hogy a gyerekeket, miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkba, ahol nyilván bajnokságban szeretnék majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot, Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalni, hogy milyen a víz közegében egy sportban.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához három úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásról fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
And it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.